Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 17-én pénteken. A mai műsor első részében a kormány tegnapi bejelentésével az árstopp intézkedések meghosszabbításával foglalkozunk.
Van egy óriási pénzügyi tartaléka, vagy aktuális likvid tartaléka most a lakosságnak, és nincs bennük az a kényszer, vagy az a gondolkodás, hogy ezt félre kéne tenni rosszabb időkre. Talán ez a kockázat, a legnagyobb kockázat, hogy mi van akkor, hogyha bekövetkezik az, ami a kormány most már többször beszél, hogy Európában is recesszió, német gazdaságban is recesszió jön jövőre, gondoljuk itt csak a magasabb energiára következményére, és akkor a magyar gazdaságban is lecsapódhat akár recesszió formájában.
Arról, hogy a kormány piaci árakba való beavatkozása milyen hatásokat vált ki a gazdaságban, Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját kérdezzük. Az adás második részében a két év kényszerszünet után újra megrendezésre kerülő 30. Telekom Volt Fesztivál alapítójával és szervezőjével beszélünk a szervezés nehézségeiről, a fesztivál árairól és a line-upról. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 17-i adása. A csütörtöki kormányülés után Orbán Viktor egy Facebook posztban adott hírt először arról, hogy az élelmiszerárstoppot, a hitelmoratóriumot és a kamatstoppot, valamint a benzinárstoppot is meghosszabbítja a kormány, így érvényben maradnak a piaci árakba beavatkozó intézkedések. Ezek egyrészt érthetőek, mivel a termékek piaci árai tovább nőttek az elmúlt hetekben, másrésztről viszont különféle gazdasági kockázatokat is szül a döntés. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója. Szia Gergő, üdvözöllek a Checklistben!
Szia, üdvözlöm hallgatókat én is!
Mielőtt részleteiben beszélnénk a rögzített áru termékekről, mi a kormány álláspontja, mivel indokolják a piaci árakba való további beavatkozást?
Mi továbbra is az a fő érv a beavatkozás az árszabályozás mellett, hogy az inflációs kilátások és az eddigi legutolsó inflációs és áremelkedési adatok ezt indokolják, ami részben igaz is, sőt ugye a kilátások is inkább fölfele mutatnak, ami az inflációt illeti, ha csak azt nézzük, hogy külföldről milyen magasabb inflációs elvégezések érkeznek, és ha figyelembe vesszük még azt is, azt a fontos tényt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban tartósan gyenge szinten maradt a forint, és azóta gyengébb, ugye most már 400 forintos euró árfolyamról beszélünk, ami bizonyos szolgáltások és termékeknek az árába természetesen be fog épülni, főleg, hogyha tartós forint gyengülésről beszélünk.
Általánosságban milyen gazdaságtorzító hatásai vannak az ilyen intézkedéseknek? Mik a legfőbb kockázatok?
Ugye egy ilyen hatósági áras beavatkozás, vagy hatósági ár, ami nyilván a piaci árnál alacsonyabb, mert ezt az átmenetnek gondolt időszakot próbálja kiigazítani a kormány. Ennek alapvetően az oka, az egyik következménye, hogy túlfogyasztás történik magasabb piaci áron, várhatóan az emberek alkalmazkodnának, a fogyasztók alkalmazkodnának, kevesebbet fogyasztanának. Elég csak arra gondolunk, mondjuk, hogyha az üzemanyag ára 800 forint fölött van most már literje, szemben a rögzített 480 forintos árra. Nyilván egy 800 forintos ár mellett az emberek sokkal kevesebbet fogyasztanának, átgondolnák racionálisabban a utazási szokásaikat. Ez ugye 480 forintos ár mellett nem következik be, de ugye, ahogy eddig láttuk, a korábban a tranzitforgalom is jelentős mértékben nálunk tankolt, ezt kitiltotta a kormány, valamint ugye a külföldiek is Magyarországra jártak hát tankolni, ami egy plusz pótlagos keresletet generált az egész piacon, és hasonlóképpen láthatjuk ezt más termékek esetében is. És ugye amellett, hogy van egy pótlagos kereslet, jelentkezik egy többletkereslet, mint normál időszakokban, vagy normál piaci árnál, mellette ugye a kínálat is szűkössé válik, mert ez emiatt az alacsonyabb ár mellett kevésbé éri meg úgymond a nagykereskedőknek, vagy a termelőknek, vagy a terméke előállítóknak ezen az áron a magyar piacon értékesíteni, gondoljunk akár csak az üzemanyagok esetében arra, hogy hány nagykereskedő maradt a piacon.
Nézzük akkor a rögzített áru termékek körét. Az élelmiszer árstopp hogyan marad az életünkben, és milyen anomáliák figyelhetőek meg ezen a területen?
Azt lehet mondani, hogy az élelmiszer árstopp hatályát is ugye meghosszabbította a kormány 2022. október 1-jéig, és ennek a hatálya eredetileg 2022. február 1-én kezdődött, tehát most már jó néhány hónapja velünk van ez az élelmiszer árstopp intézkedés. Ez egyik fontos következménye, amit már a bevezetés után tapasztalhattunk, és tapasztaltak valószínűleg a vásárlók is a nagyobb élelmiszerboltokban, hogy a hatósági áras termékeken ugye veszteséget szenved el a kiskereskedelmi lánc, ugye már ott vannak a beszerzési árak, ahol körülbelül a rögzített kiskereskedelmi árak lennének, ezért beépíti a nem hatósági áras termékek áraiba ezt a veszteséget, és próbálja kompenzálni ezt a veszteséget, így a többi terméknek az ára emelkedik. Nyilván itt a legnagyobb láncok vannak előnyben, ott több tízezer termékre tudják szétteríteni az áremelkedést, a kieső áremelkedést. Ez egyik ilyen lényeges következmény, amit mindenki ismer, és mindenki tapasztalt a boltokban. A másik érdekes jelenség pedig, vagy anomália, hogy a kisebb boltok is, akár éjjel-nappal üzletek bevásárolt nyertek akár a nagyobb láncokba, diszkontláncokba, és itt is már korlátozásokat láthattak ezek a vásárlók, majd bizonyos külföldi láncok már teljes tiltás útjára léptek, akár a cukor más termékek esetében is.
Az üzemanyag elrögzítése közel egy éven át tart majd a bejelentés alapján. Ez milyen következményeket okoz a kutakon, és milyen következmények lesznek a gazdaságot nézve?
Ugye folyamatosan igazította ki a kormány ezt az intézkedést is. Most még nem tudjuk, hogy milyen formában marad fönt az árstopp. A piaci szereplők nagyon várják, hogy megjelenjen a pontos szabályozás, a rendelet a következő napok közlönyeiben. Ugye azt látjuk, hogy legutóbb is hozzányúlt a kormány ez az intézkedéshez, kiszorította ugye a külföldi benzinturizmusra épülő keresletet, de még így is a legkisebb kiskereskedelmi szereplők, gondolok itt a családi magyar vállalkozási tulajdonban üzemeltetett benzinkutakat, ők jelentős veszteséget kénytelenek elszenvedni. Ugye nem 480 forintos nagykereskedelmi áron kapják meg az üzemanyagot, és ezen a szinten is értékesítik tovább. Egy 20 forintos literenkénti támogatást kapnak, ugyanakkor ez már azt mondják a piac szereplők, hogy nem elég ahhoz, hogy kigazdálkodják legalább a rezsiköltséget, vagy legalább a magasabb, ugye itt például az emelkedő kiskereskedelmi különadót, ezért például további állami támogatást látnak szükségessé, hogyha ez nem következik be, akkor tömeges bezárások jöttek, vagy a bezárások is a csődök, a kisebb benzinkutak csődje tovább folytatódhat, ami pedig tovább növelheti az ellátás biztonsági kockázatokat, ami egyébként már most is van, és akár növekedhet is a következő hónapokban. Ezt a kormány is észleli, látja. Ez a kérdés egyébként előkerült a pénteki kormányinfón, hogyha üzemanyag hiány lépne föl a beavatkozás és az árstopp tartós fennmaradása miatt, akkor a kormány hozzá fog nyúlni a stratégiai tartalékokhoz, de a Gulyás Gergely tájékoztatása szerint ez egy fél, akár egy éves időtartamra is elegendő tartalék jelent a magyar gazdaság számára.
Miközben a kamatok folyamatosan emelkednek, a kamat stopp is hosszabbodik. Ez ugye újabb terhet ró a bankszektorra. Hova vezet mindez?
Ugye azt látjuk, hogy nagyjából a kamat stopp 330 ezer jelzálog hiteles háztartást védett az első fél évben, és az is jelenti, hogy ez jelentős költséget okoz majd egész évre vetítve a bankoknak. Ugye ők állják ennek a számláját, ez is megerősíti azt, hogy amint minden ilyen intézkedés és beavatkozás esetében ugye nincs ingyen ebéd. Éves szinten akár ez a bankszektornak 100 milliárd forintjába is kerülhet, de talán még többet jelent az, hogy mit is üzen ez a kamatstopp meghosszabbítás. És azt látjuk, és azt mondhatjuk, hogy ez egyszerre több és nagyon sok dolgot üzen. Ugye a választások előtt vezette be ezt a kormány, most már nem is átmeneti intézkedésnek tekintheti akár a szektor, ugyanúgy, mint a különadókat, és azt üzeni például a fogyasztóknak, vagy az eladósodott embereknek, hogy érdemes volt változó kamatozású hitelt felvenni, mert nem csak a nagyon alacsony kamatkörnyezetben, hanem a magas kamatkörnyezetben is garantáltan alacsony lesz a teher, tehát úgymond megvédik őket a kamatemelkedésektől, ami garantált, ugye az MNB megkezdte a kamatemelési ciklusát, sőt abban van, a héten is kamatemelés történt, tehát áron árazódnak át, és a kilátások is inkább további kamatemelés irányába hatnak. Úgyhogy ez egyik ilyen fontos következménye. Nyilván védi a változó kamatozású hitele rendelkező lakosságot, de felveti a kérdéseket, hogy mi lesz a többiekkel.
Összességében te hogy látod, mit üzen és mit kockáztat a kormány ezekkel az árstopp intézkedésekkel?
Azt mondhatjuk, hogy nyilván a korábbi évek vagy elmúlt hónapok kormányzati gazdaságpolitikájába és gazdaság filozófiájába egyébként beleilleszkednek azok az árstopp intézkedések, főleg annak fényében, hogy milyen piaci folyamatokat látunk, amiről beszéltünk, a magasabb és emelkedő inflációs pálya, vagy emelkedő kamatpályát látunk, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a most már a kötvényhozamok is elszálltak, nem csak Magyarországon, hanem egész Nyugat-Európában, itt a magasabb infláció. De talán leginkább az ami ilyen elgondolkodható, vagy elgondolkodhatná az embereket, hogy a lakossági fogyasztók nem kényszerülnek alkalmazkodásra. Nem találkoznak a magasabb törlesztőrésztekkel, most már tartósabb ideig nem találkozhatnak csak részben a magasabb árakkal, ugye itt részben az élelmiszerekre kell gondolni, és közben pedig ugye nem fogják vissza a fogyasztásukat. A korábbi, az elmúlt hónapokban elképesztő kereskedelmi növekedést látunk a magyar piacon, a magyar gazdaságban. Nyilván az azzal függ össze, hogy elképesztő méretű állami transfer, állami támogatás ment bizonyos csoportoknak, ugye családosoknak, fiataloknak és a nyugdíjasoknak. Legutóbb például pont Varga Mihály pénzügyminiszter szedte ezt össze 3300 milliárd forint értékben. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt védve vannak az intézkedésekkel, a szabályozó intézkedésekkel, másrészt van egy óriási pénzügyi tartaléka, vagy aktuális likvid tartaléka most a lakosságnak, és nincs bennük az a kényszer, vagy az a gondolkodás, hogy ezt félre kéne tenni rosszabb időkre. És talán ez a kockázat, a legnagyobb kockázat, hogy mi van akkor, hogyha bekövetkezik az, ami a kormány most már többször beszél, hogy Európában is recesszió, német gazdaságban is recesszió jön jövőre, gondoljuk itt csak a magasabb energiára következményére, és akkor a magyar gazdaságban is lecsapódhat akár recesszió formájában. Ez nyilván előrevetíti azt, hogy a fizetések nem fognak úgy emelkedni, hanem csökkenni, vagy akár elbocsátások is járhatnak. Erre az időszakra, erre a rosszabb időszakra érdemes már most felkészülni, talán a legjobb hasonlít erre a tücsök és a hangya hasonlata. Most mindenki nagyon vígan hegedül, és ez talán egy kockázatos, és nem árt, hogyha az emberek figyelmeztetik magukat, hogy ez nem tarthat örökké.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen!
2 év kihagyás után, június 21-én kezdetét veszi a 30. Telekom Volt Fesztivál Sopronban. A fesztivál szervezésének nehézségeiről, fellépőiről és arról, hogy milyen újdonságokra számíthatnak a fesztiválozók a jubileumi Volt Fesztiválon, Lobenbein Norbertet, a fesztivál egyik alapítóját kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia Norbi, üdvözöllek a Checklistben!
Szia, köszöntöm a hallgatókat is, téged is!
Mielőtt belevágnánk, nem mehetünk el amellett a hír mellett, hogy 2 napja bejelentettétek Fülöp Zoltánnal, a fesztivál másik alapítójával, hogy 30 év után kiszálltok és átadjátok a Volt, a Balaton Sound és a Sziget Fesztivál szervezését, irányítását egy amerikai cégnek. Mi volt ennek a döntésnek az oka, a háttere, és miben fog ez változtatni az előbb felsorolt fesztiválokon szerinted?
Igazából a hírnek a legfontosabb része az még csak a nyílt titok sem jó kifejezés, hanem egy teljesen köztudott helyzet volt, ugye 5 évvel ezelőtt eladtuk a Sziget Kft. 70%-át, amely Volt Fesztivál Balaton Sound mellett elsősorban ugye a Szigetnek a szervezője, minden jól megy az idejében ér véget ez a kivásárlási folyamat, egy kicsit ez a covidos 2 év e tekintetben is megváltoztatta a terveinket, de az idejében valószínűleg végben megy ez a folyamat, és hát akkor, amikor ez a 70%-os eladás megtörtént 5 évvel ezelőtt, akkor mi, mint a Zoli barátom és én, akik a Volt és a Balaton Sound alapítói és kezdetek óta főszervezői vagyunk, úgy döntöttünk, hogy bár nem életszerű, vagy nem kötelező jellegű egy eladásnál az alapítóknak tovább vinni a szervezést, mi elvállaltuk, hogy még néhány évig ezzel szívesen foglalkozunk, hiszen azt gondoltuk, hogy ez egy elengedési fázisban kifejezetten jól jön nekünk. Ez a tervezett néhány év, ez idén ért véget, úgyhogy most, amikor már kapuban van a sorban 30. Volt Fesztivál és 15. Balaton Sound, azt gondoltuk, hogy jó megosztani a nagy közönséggel, szervező társakkal, fellépőkkel, mindenki mással, hogy hátrébb lépünk ebben a folyamatban. És hát arra a kérdésre válaszol, hogy mi várható, hogyan épülnek tovább ezek a fesztiválok. Én azt remélem és azt látom, hogy azért az a gárda, akikkel együtt szervezzük Magyarországon, Sziget ZRT, most már a neve a cégnek, ezt az eseményt, náluk jó kezekben lesz a folytatás, illetve az amerikai cég, akik a tulajdonosi jogokat biztosítják és gyakorolják a következő években, illetve mostantól, ők pedig egy hát első osztályú, első rangú példaértékű portfóliót tudnak már felmutatni világszerte, úgyhogy ebből azt remélem, hogy csak profitálni tud a két rendezvényünk is.
Térjünk rá akkor magára a Volt Fesztiválra, hiszen a 30. fesztiválról van szó, viszont 2 év kimaradt, 2 év kihagyás után egy ilyen méretű fesztiválnál milyen szervezési problémák jönnek elő? Gondolok itt arra, hogy sikerül a kapcsolatot felvenni ugyanazokkal a partnerekkel, sikerül-e a munkaerőt biztosítani, mivel találkozhatok, milyen problémákkal a szervezésnél?
Tulajdonképpen amiket elmondta, ezekkel mind, hiszen emberi szempontból is, ha azt megnézzük, hogy 2 évig nem ölgetett kézzel ültek a hazai nemzetközi fesztivál rendezői szervezők, zenekarok, technikai cégek és így tovább, hanem egy folyamatos stand-by üzemmód volt jellemző. Mindig neki szaladtunk, hogy elindítsuk valamit, aztán lemondtuk, rengeteg energiát kellett arra fordítanunk nekünk is, másoknak is, hogy foglalkozunk a jegyek kezelésével, a zenekarok visszavondásával, az előlegekkel kapcsolatos lekötések bonyolításával. És hát most, amikor végre egy olyan év következett el, amikor most már talán nem túlzás, vagy nem kell túlságosan jósnak lenni, vagy nem felelőtlenség azt mondani, hogy akár egy teljes értékű fesztivál szezon is elindulhat, most pedig nyilvánvalóan azzal szembesülünk, hogy hát azért a legtöbb területen nem volt várható az, hogy ugyanonnan vegyük fel a fonulat, ahol abba hagytuk, említetted a munkaerő jellegű kérdéseket sok szektorban, amely a fesztiváloknak a hátterét biztosítja műszaki szempontból, takarító, személyzet, vendéglátás és így tovább. Nagyon sok helyen látjuk azt, hogy elvándorlás volt jellemző, azt a létszámot, amit felkészülten évtizedeken keresztül bizonyos cégek akár több száz vagy ezres nagyságrendű állománnyal láttak el, azt nem tudják két perc alatt újra meglépni. Természetesen az a fajta drágulás, amely minden szektorban jellemző volt, az ugyanúgy jellemző a mi területünkön is, miközben természetesen az azt lehet látni, hogy a jegyárakra 20-30-40%-os jegyáremelést nem tudtunk végrehajtani. Nyilvánvaló, hogy a szponzori szektorban sem jellemző az, hogy 2022-ben azzal a biztonsággal álltak volna hozzá a cégekhez, az évhez, hogy azt mondták volna, hogy hát erre fektetik a reklámbüdzséjüknek egy jelentős részét. Sok-sok panasz után nyilván mondok majd kellemesebb szavakat is, de ha a kérdés az, hogy sima ügy elindítani 2022-ben a korábban biztos lábakon álló fesztiválokat, akkor természetesen nem az, de hogy egy kis pozitívumot is tegyek hozzá, azért azt érezzük a közönség részéről is, a fellépők részéről is, és a meglévő partnereink részéről is, hogy nagyon-nagyon várják kicsit azért ahhoz hasonló hangulatban, mint a kezdeti években, amikor senki nem tudta, hogy mire számíthat egy nagy esemény esetében. Úgy várják ezt a következő néhány napot, ezt a következő néhány hetet, amikor elindulnak a fesztiválok itthon.
Izgalmasan hangzik. Említetted a tényleg minden szektorban megfigyelhető árdrágulást. Nektek, mint alapítóknak, főszervezőknek van valamilyen ráhatásotok a fesztiválon lévő árszínvonalra? Mondjuk meghatároztok maximumokat, és itt most a jegyet már elmondtad, de mondjuk az ottani fogyasztás, alkoholra, ételekre, ez hogyan alakul majd?
Természetesen van ebben szerepünk, ez egy mondjuk legalább három oldalú egyeztetés igénye minden esetben, hiszen azok a szponzorok, partnerek, akik jelen vannak az eseményen, a legfontosabb szektort mindig az ételital forgalmazó cégek jelentik, az ő esetükben természetesen nekik sem mindegy, hogy mennyire árusítunk bármi, tehát egyfajta ilyen vitának nem nevezni, inkább áregyeztetés minden évben zajlik arról, hogy mi az a lélektani pont, ameddig el lehet venni bármilyen ital esetében az árakkal. Ezt kell megtalálnunk, és hát természetesen ez egy közös érdek, hiszen mi is azt próbáljuk belőni, hogy azért azt nem titkolom, hogy örülnénk nagyon, hogyha közelíteni tudnánk ahhoz, ami Nyugat-Európában fesztiválokon jellemző árszintben, hiszen az egy nagyon nagy bevételi forrás jelent, biztonságot jelent a fesztivál szervezői számára, de azért attól még nagyon-nagyon messze vagyunk. Nekem személyes példám, ugye nagy fesztiváljárók vagyunk, ha lehet, akkor minden évben több nemzetközi fesztivált is meglátogatunk. Mondjuk az amerikai Coachella fesztivál, a kedvenc példám, ahol a két dec is $10, tehát most már járom, vagy nem 3000 forintba kerül, de Nyugat-Európában sem ritka az ehhez hasonló árszint. Azért az látható, hogy ilyen árat, ha el tudnánk érni, hogyha közönségképes lenne ezt elfogadni, elviselni, az egy olyan plusz bevételt jelentene, ami sokkal stabilabbá tenni a magyar fesztiválok működését is. De nyilvánvaló, mi ettől azért távol vagyunk, a magyar fesztiválok elsősorban azok, amelyek magyar közönségnek is szólnak, azoknak egy olyan tömegigényt kell kiszolgálnia, ami biztosítja azt, hogy az elsősorban hazai közönség valóban egyfajta nyaralásként tudja felfogni azt a néhány napot, amikor Sopronba, Zamárdiba, vagy akár Budapestre látogat.
Mennyibe fog kerülni egy korsósör a Volt Fesztiválon?
Megmondom, hogy egészen pontos adatok nincsenek a birtokomban, de 1000 forint alatt lesz kb. 500 forint körüli árat, láttam a legutóbbi egyeztetésekkor.
Említetted a nyugat-európai példákat is, talán azért is érdekes az összehasonlítás most, mert a héten átlépte a forint euró árfolyam a 400-as határt, és hát már a szervezés közben is elég magas volt ez az árfolyam szint. Ez hogyan változtatja meg a pénzügyi tervezését a fesztiválnak? Ez okoz problémákat a Volt szervezésében?
Hát határozott igen, kell sem mondanom, hogy a portfóliókban, mint Szigetes, mondhatom, ugye három olyan nagyobb kifejezetten zenei típusú esemény szerepel, a Sziget, a Volt és a Balatonszand, amelyek e szempontból is jól összehasonlíthatóak. Ugye a Szigetnek a nemzetközi kitettsége igazán erős, a Balatonszand is kezd ehhez felzárkózni, viszont a Volt esetében nagyon-nagyon minimális a nemzetközi vendégünk. Ebben a árfolyam kérdésben azért számít, azért fontos, mert legalább az említett két nemzetközileg is kitett eseményünknél a jegybevételnél is jelentkezik eurós, vagy akár dollár, vagy más típusú bevétel, miközben mondjuk egy Volt esetében csak kiadásaink vannak az említett részdemekben. Az fontos látni, hogy egy Volt esetében ugye több millió euró vagy dollár költésünk van, és ez kizárólag forint fedezetű fix áron értékesített belépőjeggyel tudjuk fedezni, és hát az az ingadozás, ami most látható, az óriási, tehát 350-360 forint környékén járt az euró akkor, amikor az idei fellépőink közül is néhányat lekötöttünk 2020-ban, 2019-ben még, ma pedig hát az ő áruk természetesen nem változott, viszont amiből ezt ki kell tervennünk, az jelentősen.
Hogyha a line-upról és a fellépőkről beszélünk, gazdasági oldalról megközelítve, az elmondható, hogy a mostani áremelkedés mellett egyébként az ő bérezésük is megemelkedett, az ő fellépő díjuk is jelentősen emelkedett?
Volt egy érdekes pillanat akkor, amikor a pandémia beütött, és ugye 2020-ban azt tervezték sokan, hogy akár abban az évben, de inkább 2021-ben lehet majd pótolni bizonyos eseményeket, bizonyos fellépéseket, és ott elindult egy olyan próbálkozásnál sokkal erősebbnek, vagy többnek azért nem nevezném, hogy azok a fellépők, akik már lekötésre kerültek elmaradt fesztiválokra, azok engedjenek valamicskét annak érdekében, hogy hát láthatóan óriási terhei vannak azoknak a fesztiváloknak, amelyek elmaradtak, illetve hát nagyon nagy kérdőjelek voltak, vannak még egy pillanatban is azon a téren, hogy a közönség milyen számban, létszámban lesz hajlandó, vagy lesz képes akár részt venni ezeken a fesztiválokon, de aztán ez a kezdeményezés hamar dugába dőlt, hiszen az a üzleti logika sokkal gyorsabban érvényesült, hogy még ha bizonytalanság azért volt is, van is a rendszerben, az a küzdelem, az a harc, hogy mindenki minél erősebb line-upot próbáljon összeállítani, a lehető legjobb neveket szerezze meg, az ugyanúgy beindult, ugye nincs túl sok hétvége a nyáron, nincs túl sok szabad nap egy világsztár esetében, úgyhogy az a árküzdelem, amit korábban megszoktunk, az az egymásra licitálás, az pillanatok alatt ugyanúgy indult, ahogy a üzleti logika ezt mondatja, és természetesnek tartható e tekintetben. De hát arra persze muszáj kitérni, ha például felmerül az a kérdés, sokszor felmerül mostanában, hogy egyébként a fesztiválok látogatottsága kapcsán mik az előérzeteink, mik a számok, amiket látunk, hogy nagyon-nagyon vegyes a kép. Azok a fesztiválszervező társak, akár Európában, akár itthon, akik nagyobb koncerteket indítottak el az idejében, a legtöbb esetben azzal a reakcióval találkozunk, azzal a visszajelzéssel, hogy a közönség jóval nagyobb arányban hoz döntést a jegyvásárlásról az utolsó pillanatban, mint ahogy ez korábban jellemző volt. Ugye az egész fesztivál és koncert jegyértékesítési logika az arról szól, hogy az első időszakban a legolcsóbbak a jegyek, és a fesztivál az időponthoz közeledve pedig a legdrágábbak. Ezért ez egy nehéz helyzet, hogyha arra kell számítani, hogy az utolsó pillanatban szeretnének sok olyan jegyet venni, amikor már látják azt, hogy a pénztárcájuk nem biztos, hogy ezt megengedi, hiszen akkor a legdrágább. Illetve hát a tervezés szempontjából is ez egy nagyon-nagyon kitett és nehéz helyzet, hiszen mi magunk is azt látjuk a néhány napon belül induló Volt fesztivál, vagy akár a Balatonszand esetében is, hogy van egy látható érdeklődés, amely egyébként sok esetben akár csak a nemzetközi példák is mutatják alacsonyabb annál, mint amit megszoktunk, de azt nem tudjuk megmondani, hogy ez egy valós képe, hiszen ha abból indulunk ki, amit évekig láttunk, hogy ehhez képest körülbelül milyen arányban fognak a helyszínen és az utolsó napokban jegyet vásárolni a vendégeink, akkor az egy vélhetően, vagy előfordulhat, hogy egy téves képet ad nekünk, hiszen a utóbbi hetek, hónapok logikája meg azt mutatja, hogy etéren megváltozott a közönség hozzáállása jegyvásárlás terén. Azt hiszem, hogy évvégén fogunk tudni egy olyan nemzetközi mérleget vonni, ami megmutatja, hogy végül akkor ez hogy is van.
Kik a legnagyobb nevek az idei fesztiválon, kik a legerősebb fellépők?
Viszonylag nagyot emeltünk azon a téten is, azon a lécen is, amit minden évben próbálunk átugrani, hiszen több olyan nevet sikerült az idei Voltra igazolni, akik a hazai fesztiválpiacon, és kizárólag, vagy talán csak a Szigeten voltak jelen az elmúlt években, ilyen a Muse vagy a Killers, akik Nyugat-Európában stadionsztárnak és fesztivál headlinernek számítanak szinte mindenhol. Vannak bevált olyan nagy zenekarok, a Sum 41-re vagy Passengerre gondolok, Pendulumra, Bring Me the Horizonra, akik jártak már nálunk, és tudjuk, hogy nagyon szereti a közönségüket. Youngblood még sose járt Magyarországon, és hát egy új üdvöskének mondható, ha szabad a esetében ilyen képzavarosan fogalmazni. Őre azt hiszem, hogy nagyon sok fiatal lesz kíváncsi, de talán fontos azt kiemelnem, hogy a Voltnak az a fajta ilyen legyünk egyfajta magyar zenekarok fontos bástyája feladat, azt szeretnénk idén is betölteni. Ennek megfelelően nagyjából százas nagyságrenden vannak jelen hazai előadók tulajdonképpen mindenféle műfajban.
Az eseménynek lesz egy jubileumi különlegessége? Mivel a 30. Voltról van szó, számíthatnak a látogatók valami ilyen tematikára?
Igazán nem. Ez nyilván összefügg azzal, hogy nem akarok megszokatosztani, de a túlélésért küzd mindenki a tekintetben, hogy próbáltuk összeszedni magunkat, hogy egyáltalán olyan körülmények között tudjon elindulni ez az év, ahogy két évvel ezelőtt abba hagytuk. Illetve nyilván ez a 30-es számot is egy kicsit megzavarja az a helyzet, hogy valóban ez lenne a 30. fesztivál, de ugye kettő kibaradt, tehát így akár 28-nak is mondhatnánk. Azt remélem, hogy ünnepelni olyan formában fogunk, ahogyan a legspontánabb módon szokott a közönség. Ha ott együtt leszünk, együtt lesznek azok, akik évek óta várják azt, hogy Sopronban találkozunk végre, az lesz a legnagyobb ünnep.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Lobenvej Norbert, a fesztivál alapítója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Én is köszönöm.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással hétfőn 5 órakor jelentkezünk, jó hétvégét kívánunk mindenkinek, sziasztok!